így Istenre figyelünk, és neki adjuk ezt az időt. Most ahogy körülnéztem, így azt látom, hogy most egy olyan különleges alkalmon vagyunk, ahol több a felnőtt, mint a gyerek. Úgyhogy ez most amúgy is egy olyan téma lesz, ami inkább a felnőtteknek szól, mert valahogy a gyerekek még mindig úgy vannak szerintem, vagyis én ahogy visszaemlékszem, hogy így mindennek tök sok értelme volt. A kivéve az iskolának persze, mert annak semmi értelme nem volt, de most megnézzük, hogy tényleg mi értelme van ennek az egésznek. Úgyhogy Durkó István szeretném megkérni, hogy ossza meg velünk az üzenetet.
Tehát a mai témánk, hogy mi értelme van, ezt a kérdést valószínű sokan föltették már sokszor. Amióta él az ember, valószínű megkérdezi, hogy különböző dolgoknak mi értelme van egyáltalán, vagy az életnek mi értelme van. A legfontosabb ilyen kérdés tulajdonképpen Salamonnál hangzott el, aki elkezdte vizsgálni az életnek az értelmét, és hát nem csak így felületes válaszokat adott rá, hanem próbálta az élet értelmét hát kicsit mélyebben megfogalmazni, meg megérteni. A Prédikátorok könyve a Bibliában tulajdonképpen ezzel foglalkozik. Én most az egész Prédikátorok könyvét nem akarom itt elmondani, túl rövid az idő, de ebből egy szakaszokat kivéve megnézzük azt, hogy Salamon, amikor vizsgálta ezt a kérdést, hogy mi értelme van az életnek, a dolgoknak, mindannak, amit teszünk, hogy ő mire jutott, illetve a Biblia mit mond erről. Azért is fontos ez, mert ma a posztmodern világban, ahogy éljük az emberek az életüket, annyi mindennel foglalkozunk, és hogyha mélyen megnézzük azt, hogy mit miért csinálunk, meg igazán mi értelme van annak, amit most csinálok, vagy amit 5 percet csináltam, vagy amit tegnap tettem, akkor nagyon sok mindenben azt kell mondani, hogy ja, ennek se volt semmi értelme, annak se volt semmi értelme, annak a másik dolognak sem volt. Tehát ha kimaradt volna az életemből, ha azt nem tehettem volna meg, nem nézhettem volna meg, vagy nem tudom, nem lehettem volna benne, akkor lehet, hogy semmi nem hiányozna az életemből. Rengeteg fölösleges dolog vesz körül bennünket, ami hatással van az életünkre, és ez a sok fölösleges dolog befolyásol bennünket, és természetesen rengeteg értékes dolog van körülöttünk, és rengeteg értéket tudunk teremteni. Tehát minek mi értelme van? Egyébként te meg tudod mondani, az életednek mi értelme van? Mert talán a kérdés az itt kezdődik, hogy én tudok-e arra mondani valamit, hogy az életemnek mi az értelme. Néha nagyon fontosnak érezzük magunkat, és úgy gondoljuk, hogy igen, amit én csinálok, az annyira fontos, ha én nem lennék, akkor talán a világ is összeomlana. Az Isten is nagy gondba lenne, hogy akkor most mi legyen. Máskor meg annyira talán leterhelődünk, meg annyira fáradtan vagy frusztráltan éljük az életünket, hogy azt mondjuk, hogy hát végül is teljesen mindegy, hogy én vagyok, vagy nem vagyok, hogy létezek, vagy nem létezek, hát nálam nélkül is ugyanúgy mennek a dolgok. Tehát olyan szélsőségekbe tudunk mozogni. Igazán mi értelme a dolgoknak? Mi értelme van annak, hogy a háziasszony otthon kitakarít, főleg, ha van 1-2-3 gyerek otthon, mivel egy perc múlva már látszik az ellenhatás. Mi értelme van annak, ha megfőzed az ebédet, rövid időn belül eltűnik minden, és lehet, hogy meg se köszönik. Mi értelme van annak, hogy elmész dolgozni? Lehet, ha nem mennél be, akkor senki nem hiányolna. Olyan sok minden van, amire föltesszük a kérdést, hogy mi értelme lehet ennek az egésznek? Miért vállalom el ezt? Miért teszem meg azt? Miért fizetem ki amazt? Mi értelme van annak, amit csinálunk? Ugye mi értelme van összeházasodni? Mi értelme van gyülekezetbe járni? Mi értelme van dolgozni. Szóval minek mi az értelme? A Prédikátorok könyvéből szeretnék ilyen szakaszokat olvasni, és arra kérlek benneteket, hogy próbáljátok meg úgy hallgatni, hogy próbáld beleképzelni magad Salamon királynak a helyzetébe, amikor ő ezeket ugye átgondolja és leírja ezeket, akkor azért mély dolgokat próbál vizsgálni. Tehát ezt mondja a Biblia, a Prédikátorok 1.12-től. Én, a prédikátor, mármint Salamon király, Izrael királya voltam Jeruzsálemben, és rászántam magam arra, hogy megvizsgálok és bölcsen kikutatok mindent, ami az ég alatt történik. Rossz foglalkozás ez, azért adta az Isten az embereknek, hogy bajlódjanak vele. Láttam, hogy mindaz, amit véghez visznek a nap alatt, csak hiába valóság és haszontalan erőlködés. Ami görbe, azt nem lehet kiegyenesíteni, és ami nincs, azt nem lehet számba venni. Így gondolkodtam magamban. és sokkal nagyobb bölcsességre tettem szert, mint azok, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. Sok bölcsességet és ismeretet szereztem. Amikor azonban rászántam magam, hogy megismerjem a bölcsességet, megismertem az esztelenséget és az oktalanságot is. Megtanultam, hogy ez is haszontalan erőlködés. Mert ahol sok a bölcsesség, ott sok a bosszúság is. És aki gyarapítja az ismeretet, gyarapítja a szenvedést is. Ezt gondoltam magamban, egy kis ugrás után folytatom. Megpróbálom, milyen az öröm és az élvezet, a jó. De kitűnt, hogy ez is hiába valóság. A nevetésre azt kellett mondanom, hogy esztelenség, az örömre pedig azt, hogy mit sem ér. Majd azt gondoltam, hogy borral vidámítom magamat, de csak úgy, hogy az eszemet a bölcsesség vezesse. Oktalan dolgokhoz fogok, hogy meglássam, jó-e az az embereknek, amit véghez visznek az ég alatt, az egész életük során. Nagyszerű dolgokat alkottam, házakat építettem, szőlőket ültettem, kerteket és ligeteket létesítettem, és beültettem azokat mindenféle gyümölcsfával. Csináltattam víztárolókat, hogy öntözni lehessen belőlük az erdőben a sarjadó fákat. Szereztem szolgákat és szolgálókat, voltak házamnál született szolgáim is. Marhacsordáim és juhnyájaim is több volt, mint mindazoknak, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. Gyűjtöttem ezüstöt és aranyat is, királyok és tartományok kincsét. Szereztem énekeseket, énekesnőket, és ami a férfiakat gyönyörködteti, szép nőket. Naggyá lettem, és felülmúltam mindazokat, akik elődeim voltak Jeruzsálemben. De megmaradt a bölcsességem is. Nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem. Nem vontam meg a szívemtől semmi örömöt, hanem szívből örültem mindannak, amit fáradtsággal szereztem, hiszen ez volt a hasznom mindabból a fáradozásból, de amikor szemügyre vettem minden művemet, amit kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogy fáradoztam a dolgokon, kitűnt, hogy mindaz hiába valóság és haszontalan erőlködés. Nincs semmi haszna a nap alatt. Azután arra törekedtem, hogy meglássam, mit ér a bölcsesség, meg az esztelenség és az oktalanság, és hogy mit tesz az ember, aki a király után következik. Csak az, amit azelőtt is tett. Úgy láttam, hogy hasznosabb a bölcsesség az oktalanságnál, ahogyan hasznosabb a világosság a sötétségnél. A bölcs ember nyitott szemmel jár, a bolond pedig sötétségben botorkál. De arra is rájöttem, hogy ugyanez lesz a sorsa mindegyikőjüknek. Azért ezt gondoltam magamban. Ha az én sorsom is az lesz, ami a bolondé, akkor mit ér az, hogy én bölcsebb vagyok? És ezt mondtam magamban. Ez is hiába valóság. Bizony, a bölcsemberre sem emlékeznek örökké, meg a bolondra sem. Mert mindaz, ami megtörténik, feledésbe megy az eljövendő időben, a bölcs is meghal, meg a bolond is. Meggyűlöltem az életet, mert rossznak tartottam azokat a dolgokat, amiket véghez visznek a nap alatt. Hiszen minden hiába valóság és haszontalan erőlködés. Meggyűlöltem mindazt, amit fáradtsággal szereztem, míg fáradoztam a nap alatt, mert más embernek kell hagynom, aki utánam következik. Ki tudja, hogy bölcs lesz-e, vagy ostoba. És mégis rendelkezni fog mindazzal, amit fáradtsággal szereztem, míg bölcsen fáradoztam a nap alatt. Ez is hiába valóság. Odáig jutottam, hogy már kétségbe estem minden szerzeményem miatt, amiért fáradoztam a nap alatt. Mert van olyan ember, aki a bölcsességgel, tudással és rátermettséggel fáradozott, olyan emberre kell hagynia a vagyonát, aki nem dolgozott érte. És ez is hiába valóság, és nagyon rossz dolog. Mert mi jut az embernek mindabból, amit fáradtsággal és teljes odaadással szerzett a nap alatt? Hiszen minden nap fájdalom és bosszúság gyötri, még éjjel sincs nyugta a szívének. Ez is hiába valóság. Nincs hát jobb dolog, mintha az ember eszik, iszik és jól él fáradtságos munkájából, de beláttam, hogy Isten közéből jön ez is. És még egyet ugrunk a Prédikátorok könyve 12. résznek a végéhez. Egy konklúzió, azt mondja Salamon, mindezt hallva, a végső tanulság ez, féld Istent és tartsd meg a parancsolatait, mert ez minden embernek a kötelessége. Nos, hát mi értelme van? Salamon egy olyan ember volt, aki hát irigylésre méltó életet élhetett, tehát Isten azért megajándékozta őt sok jóval. Egyrészt jó családból származott, egész magas kategóriából, tehát az apukája király volt. Egy királynak a fiának lenni, és úgy, hogy mindent biztosítanak neked, lehet, hogy nem is olyan rossz dolog, tehát mondani, hogy ez király dolog. Hát Salamonnak az élete úgy kezdődött el, hogy ilyen király dolog van benne, mint tehát minden megvolt, amire igazán szüksége volt. Nem kellett igazán spórolnia, nem kell gondolkodni, hogy mi lesz holnap, mit kell dolgozni, lesz-e mit enni, vagy nem tudom, bármilyen szükség, ami fölmerülhet az embereknek az életébe, az valószínű, hogy az ő életébe kevésbé jelentkezett, legalábbis nem egy ilyen sokkoló hatásként, hogy jaj, mi lesz velünk akkor, ha. Tehát neki mindene megvolt. Ma azt mondhatnánk, hogy Salamon egy ilyen nagyon magas kategóriás életet élt minden szempontból. Kapott tiszteletet, szeretetet, pénzt, gyönyört, jóságot, mit tudom, mindent, lehetőséget, hatalmat. Szóval minden megvolt, amire vágynak az emberek. Mi, amikor éljük az életünket átlag emberek, akkor vannak tervek, meg vágyak, hogy ugye szeretnénk ezt elérni, esetleg spórolunk, félreteszünk, meg az időnket úgy alakítjuk, hogy valami beleférjen, és aztán vagy sikerül, vagy nem. Próbáljuk megtenni azt, hogy valahogy eljussunk valahová. Salamonnak tulajdonképpen ez a beosztom, próbálok spórolni, próbálom összehozni, ez nem volt az életének a része, mert nem volt szüksége rá. Mindenből volt bőven. Mindent megkapott, és azt kell látni, hogy tulajdonképpen azzal a különleges áldással is rendelkezett, hogy az Isten is szerette őt. Van a Bibliában egy olyan szakasz, amikor Isten megszólítja Salamont, és hát mond neki valamit, üdvözli őt, és azt mondja, hogy figyelj, hát kérj tőlem, amit akarsz. És amit te kérsz, én ezt meg fogom neked adni. Ez nem rossz beszélgetés az Istennel, ugye? Az Isten mondja neked, hogy kérj bármit, és én megadom neked. És Salamonnak az életében ez egy valóság volt, hogy Isten kért tőle egy választ, és ő bármit mondhatott. És amikor Salamon válaszolt, akkor nem nagy hatalmat, még több pénzt, még több dicsőséget kért, hanem ezt mondta, hogy azért adj szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni a népedet, különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Persze mondhatnánk azt, hogy Salamonnak könnyű volt, minek kérne több pénzt, mikor úgyis annyi van neki, hogy fogalma sincs, hogy igazán mennyi. Mennyi az annyi. Miért kell neki nagyobb hatalom, mikor ő a király, és azt csinál, amit akar? Miért kell neki nagyobb palota, vagy nagyobb gazdagság? Hát megvan neki minden. Hát könnyű neki ugyanilyeneket kérni. De azért hadd mondjam azt, hogy ez nem igaz. Mert ha valakinek a szívében a gazdagság van, valakinek a szívében a vagyon van, valakinek a szívében csak az anyagi dolgok vannak, és hogyha bárki megkérdezi tőle, hogy mire van még szükséged, akkor ezt fogja mondani. Azt mondja a Biblia, hogy a szívből szól a száj. Ami a szívben van, azt fogod mondani. És amikor Isten megkérdezi Salamontól, hogy mit szeretnél, mit adjak neked, akkor az ő szívében az volt, hogy én egy gyenge törékeny ember vagyok, de én vagyok a király, és ott van rám bízva egy hatalmas nagy felelősség, egy teljes ország, hogy tudnám én ezt jól csinálni? És itt nem pénzről van szó, meg még több hatalomról, meg még több dicsőségről, meg még több aranyról, hanem igazi mennyei bölcsességről. És ő ezt kéri Istentől, hogy mennyei bölcsességet kapjon, és amikor Isten azt mondja neki, hogy mivel jót kértél, ezért megadom neked ezt a különleges bölcsességet, sőt, minden mást megadok neked, még gazdagabb leszel, még nagyobb dicsőség, mindenből még nagyobb. Nem tudom, az extra, meg a leg-leg-leg fölött mi van még, de hogy ő ezt kapta. Még többet kapott mindenből. És ahogy élte az életét, azt mondhatjuk, hogy egy ilyen magas szintű, vagy egy ilyen full extra szolgáltatásban éli az életét, mindene megvan, és hát elkezd gondolkodni. És ahogy elkezd gondolkodni, és fölteszi a kérdést, hogy de mi értelme van ennek? Mi értelme van az életnek, a munkának, a dolgoknak? Elkezdi tesztelni a dolgokat, és megvizsgálni a dolgokat. És amit olvastam a Prédikátorok könyvében, az a szakasz tulajdonképpen arról szól, hogy leírja azt, hogy milyen dolgokra figyelt oda, vagy milyen dolgokat tesztelt. Azt is mondhatnánk, hogy Salamon elkészítette a nagy élettesztet. tudjátok, mindenféle magazinokban szoktak lenni ilyen olyan tesztek, ételt tesztelnek, termékeket tesztelnek, nem tudom, sok mindent tesztelnek, és akkor utána elmondják a véleményt, hogy ez jó, vagy gyenge, vagy közepes, vagy kiváló minőségű valami. Salamon tulajdonképpen nem más tett, mint az életet próbálta letesztelni, és ennek egy eredményét próbálta leírni, meg hát megérteni. És ilyeneket mondott, hogy elkezdte kóstolgatni a jó borokat, azt mondja, hogy nem vittem túlzásba, tehát nem alkoholista volt ő, csak elkezdte kóstolgatni a jó borokat, mert hát, hogy ez jó dolog. Igaza van, jó dolog jó borokat kóstolgatni. De végül is nem állt meg itt, és azt mondta, hogy hát a jó borok mellett foglalkozott építészettel, házakat, palotákat, sőt, templomot is épített, amit az édesapja álmodott meg, meg a pénznek a nagy részét is már az édesapja előkészítette, és fölépítette az akkori világ leggyönyörűbb templomát. Az építészetben olyat alkotott, amit előtte az elődei nem tudtak megtenni. Aztán azt mondja, hogy szőlőket, kerteket, ligeteket létesített, beültette azokat mindenféle növényekkel, szóval odafigyelt a zöld dolgokra is, próbált kellemes környezetet teremteni, szóval ebben is nagyot alkotott. Aztán azt mondta, hogy csinált víztárolókat, hogy öntözni lehessen belőlük az erdőben sarjadó fákat. Tehát az akkori világban azért ez a víztárolós meg öntöző rendszer azért az egy különleges dolog volt, és azt is mondhatna, hogy én erre büszke vagyok, hogy én ilyeneket tudtam letenni az asztalra, és még az utódaim is dicsérnek majd érte, hogy milyen dolgokat alkottam. Aztán azt mondja, hogy rengeteg szolgált a rendelkezésemre, se szeri, se száma volt a szolgáinak, olyanokat is, akiket megvett, olyanok is voltak ott, akik a házánál születtek, akik tulajdonképpen minden kénye kedvét teljesítették. Aztán mondja, hogy állattenyésztésben is nagyot alkotott, akkora volt a marhacsorda és a nyúnyáj, hogy jóval megelőzte az előtte lévő királyokat. Sokkal gazdagabb volt ezen a területen is. És akkor még itt nincs vége a nagy tesznek. Mondja, hogy nekem volt annyi sok ezüstöm, aranyom, kincsem, minden, hogy a királyok és a tartományok kincsét odahordták nekem. Szóval ebből is volt bőven. Aztán szerzett énekeseket, énekesnőket, szerette a művészetet, vagy pártolta a művészetet, meg a zenét, és ebben is tulajdonképpen egy elég jelentős dolgot alkotott Salamon. Tovább vitte az édesapjának a munkásságát, és még hozzátett. Aztán azt mondja, hogy ami a férfiakat gyönyörködteti, szerzett szép nőket, hát ebben szintén ilyen extra módon gondolkodott. Ezer nő volt a háremében, tehát hogy nem kicsiben gondolkodott. Mindenben egy ilyen extra volt. Aztán azt mondja, hogy naggyá lettem, és felülmúltam mindazokat, akik elődeim voltak. Hatalomban, dicsőségben, bölcsességben, mindenben sokkal nagyobb volt, mint az elődei. És folytatja, hogy nem tagadtam meg magamtól semmit, amit megkívánt a szemem, nem mondtam meg a szívemtől semmi örömet, hanem szívből örültem mindannak, amit fáradtsággal szereztem, hiszen ez volt a hasznom minden fáradozásomból. Szóval mondhatjuk azt, hogy ez a király dolog, ugye? Tehát, hogy amit megkívánok, azt megcsinálom, hogy megeszem, vagy az enyém lesz kész. Mindene megvolt, mindene. Tehát azt mondhatjuk, hogy Salamon mindent kipróbált, magas szinten, és lehetőleg a legjobbat mindenből. És amikor tovább megy, akkor ezt mondja, amikor szemügyre vettem minden művemet, amit kezemmel alkottam, és fáradozásomat, ahogyan fáradozva dolgoztam, kitűnt, hogy mindaz hiába valóság és haszontalan erőlködés. Nincs semmi haszna a nap alatt. Szerintetek igaza van Salamonnak, vagy nem? Vagy pedig ez abból fakad, hogy már nem tud mit kezdeni magával, olyan gazdag, és hát neki már az arany, meg a dicsőség, meg a nem tudom, semmit nem ér, és azt mondja, hogy hát ez fölösleges. Persze, hogyha nem lenne neki semmi, akkor mennyire vágyhatna ezekre a dolgokra, ugye? De mindez a megállapítás, hogy mikor szemügyre vette mindazt, ezeket a hatalmas dolgokat egyébként, ami nem kis dolog, amiket ő alkotott, amit ő megteremtett, erre azt mondja, hogy hát végül is ez az egész egy hiába valóság. Igaza van, vagy nincs igaza? Nincs igaza? Van, aki úgy óvatos, van, aki azt mondja, nincs igaza. Hát de ez is benne van a Bibliában. Tehát nem valami regényből olvasom ezt, hogy... Szóval az ő konklúziója az ez. Azt is mondhatnánk, hogy elég negatív a véleménye. Akár önmagáról is, vagy amit alkotott meg erről az egészről. És egy kicsit ő úgy gondolkodik, hogy bármit is leteszünk az asztalra, bármit is megteremtünk, hát tulajdonképpen mindenki meghal a végén, ugye? A bolond is, meg a bölcs is, aki sokat tett le az asztalra, az is meghal, aki semmit, az is meghal, és egy idő után senki nem emlékszik arra, hogy ki mit alkotott, tehát az utódok lehet, hogy elherdálják az egészet, lehet, hogy nem becsülik meg, nem viszik tovább ezeket az értékeket. Hát ha így nézzük, akkor nem sok értelme van. Akkor lehet, hogy egy ilyen minimál életet élni egyszerűbb, mert kevesebb a felelősség, mert úgy sincsen értelme az egésznek. Ha meg sokat teszel le az asztalra, sok mindenben nagyot alkotsz, megéri ez a befektetés és ez a nagy vállalkozás. Szóval Salamonnak alapvetően, amikor ezeket így végig gondolja, azt írja le, hogy hát ez problémás, ez egy hiába való dolog. De azt kell mondani, hogy Salamon nem egy átlagember volt, nem csak egy ilyen anyagi szinten nem volt átlagember, hogy sokkal több volt mindenből neki, mint bárki másnak, hanem mivel az Istennel is volt egy élő kapcsolata, és ahogy megnéztük azt, hogy amikor Isten megkérdezi tőle, hogy mi az, amit adhatok neked, akkor ő bölcsességet kér Istentől. És Isten a bölcsességet megadta neki. És Salamonnak volt egy olyan bölcsessége, ami sokkal magasabb szinten volt, mint az átlagembernek a bölcsessége. Azt látni kell, hogy a Biblia beszél arról, hogy különböző szintű bölcsességek vannak. Tehát nem csak az, hogy egyik ember okosabb, mint a másik, hanem külön kategóriák vannak. Például Jakab levele beszél arról, hogy van olyan bölcsesség, ami felülről jön, van olyan bölcsesség, ami testi bölcsesség, vagy hát ilyen fizikai, meg van olyan bölcsesség, ami ördögi. Ez három külön kategória. Az, hogy bölcs valaki, az egy dolog, de hogy a bölcsességét honnan kapja, mi a forrása a bölcsességnek, az nem közömbös. Hogy emberi szinten valaki nagyon intelligens, nagyon okos, vagy Isten ad neki olyan bölcsességet, ami ezeket meghaladja, vagy pedig egy démoni, manipulatív, ördögi bölcsességgel rendelkezik valaki. Salamon rendelkezett a felülről jövő bölcsességgel. A mennyei bölcsességgel, mert Isten megadta ezt neki, és amikor ezt az egészet nézi, akkor azt mondja, hogy ezzel a bölcsességgel nézve, tényleg, ha azt látom, hogy megszületek és meghalok, és a kettő között, amit én fölépítek, hogyha meghalok és vége mindennek, akkor tényleg sok értelme nincsen. Akkor nem biztos, hogy arra kell törekedni, hogy én legyek a legjobb, meg a legügyesebb, meg a legnagyobb dolgokat én alkossam meg, mert egy idő után senki nem fog rá emlékezni. Ő ezt tisztán látja, mert akinek nincs ilyen isteni bölcsessége, az lehet, hogy azt mondja, hogy hú, hát ezek milyen fantasztikus dolgok. És hogy én is szeretnék olyan lenni, még nagyobb épületeket szeretnék építeni, még nagyobb mezőgazdasági munkát szeretnék vállalni, vagy még nagyobb művészetekbe szeretnék benne lenni, és még nagyobbat akarok alkotni, mint amit Salamon alkotott. Tehát az emberek, ha csak a földi szinten gondolkodnak, akkor a tólig, születés és halál, és hogy ebbe megéri, vagy nem éri meg, és hogy mi ebből a haszon. És leírja Salamon mindezt, hogy ha így gondolkodunk, akkor mi ebből a haszon. De hogyha valaki végigolvassa a Prédikátorok könyvét, akkor a végső konklúzió azért nem az, hogy mindennek az értelme a nulla, vagy a semmi, hanem a végső konklúzió az, hogy figyelj az Istenre. Hogy kövesd az Istent, és tartsd be a parancsolatait, mert ez az igazi értelme mindennek. És hogyha ezt hozzátesszük, hogy kövesd az Istent, az ő parancsolatait tartsd meg, a mennyei bölcsesség irányítsa az életedet, akkor ez egy kicsit más megvilágításba helyezi a dolgokat. Én szeretném, ha most egy kicsit eltávolodnánk Salamontól, és ugranánk egy nagyot az Új Szövetségbe, mert a Bibliának az Új Szövetségi része is nagyon sokat beszél arról, hogy minek mi az értelme, vagy hogy kell élni az életet. És ha megnézzük ezt, és utána visszamegyünk Salamonhoz, akkor látjuk, hogy azért nem igaz az, hogy semminek semmi értelme nincs. Hanem mindennek megvan az értelme a nap alatt, amit az Isten ránk bíz, vagy az életünkben, csak azt jól kell csinálni. Szóval szeretnék egy olyan példát hozni az Új Szövetségből először, ami tulajdonképpen nagyon világosan beszél arról, hogy hogy tudjuk értékelni, hogy minek van értelme, és minek nincs értelme. Azt mondja a Biblia, a zsidókhoz írt levélben, hogy vegyünk egy olyan példát, itt látjátok mögöttem az ige szakaszt, hogy vegyünk egy olyan példát, hogy ott van a föld. És a föld terem ilyen bogánykórót, meg ilyen hitvány növényeket, vagy gaznövényeket, meg terem értékes növényeket is. Mind a kettőt. Ugye? Ez ma is így van, nem csak akkor volt így. És az egyiket megégetik, az egyik az hiába való, a másik meg értékes lesz. Ugyanabból a földből jön ki mind a kettő. És azt mondja itt a zsidókhoz írt levél, hogy felületek, mármint az újjászületett emberek felől, többet gondolunk, mint hogy te egy bogánykóró legyél. Hogy csak úgy megteremjél, és aztán egy hitvány életet éljél, aminek semmi értelme, és aztán megégsz, vagy meghalsz, és vége az egésznek. Hogy felületek azonban többet gondolunk. Hogy jobbat gondolunk, ami az üdvösséggel jár. És ha hozzátesszük az életünkhöz, hogy megszületünk, és valamikor meghalunk, de van egy üdvösség, van egy örökké valóság, amivel tovább élünk, csak nem fizikailag, akkor ez teljesen más megvilágításba helyezi az életünket. Itt már nem csak arról van szó, hogy tegnap, amit csináltam, annak van értelme vagy nincs, hanem az örökké valóság szempontjából vizsgálni az egészet. Hogy mindaz, amit teszek, vagy amit, ahogy élek, az az Isten dicsőségére van, vagy pedig az Isten nélkül fogom leélni. És amit az Isten nélkül teszek, az egy hiába valóság, az egy ilyen bogánykóró, amit megégetnek, és tényleg semmi értelme nem lesz. Amit az Istenért teszek, vagy az Isten dicsőségére teszem, az viszont megmarad. Nézzünk egy másik példát. 1 Korintusban azt olvassuk, amikor Pál apostol beszél, hogy van egy alap, amire jó lenne, hogyha minden ember eljutna. Ez az alap nem más, mint Jézus Krisztus. Ez az alap nem más, mint az újjászületés. És hogyha valaki újjászületett, akkor jó alapra helyezte az életét. Ugye a kősziklára helyezni az életét az embernek az nem egy rossz dolog, azt mondja a Biblia, mert Jézus a kőszikla. Tehát, hogyha valaki erre a jó alapra helyezte az életét, akkor ez rendben van. És hogyha erre az alapra, hogy mit épít az ember, hát ebben is lehetnek különbségek. És itt azt mondja, hogy van két kategória. Van az ilyen széna, szalma, pozdorja, fölösleges dolgok, amelyek ott vannak az életedben, meg az enyémben. Benne vannak, mert teszel, vagy értel, meg kifizeted, meg benne vagy. De tényleg megég, és semmi értelme nem lesz, meg nem is volt. És vannak azok a dolgok, ami arany, ezüst és drágakő, ami ott van az életedben, és nem csak itt a földi életedben fontos, hanem a mennyei dicsőségben is fontos lesz. És erre azt mondja Pál apostol, hogy egyrészt törekedni kell arra, hogy arányaiban ebben a szénaszalma kategóriából kevés legyen, és az értékes dologból több legyen az életünkben, mert hogyha ezt építjük a krisztusi alapra, ez egy olyan dolog, ami örökké megmarad. Ez olyan dolog, amire büszke lehetsz. Ez olyan dolog, amire Isten is mosolyog, és azt mondja, hogy de jó. És nem az, ami megég, és senki nem foglalkozik vele. Azt is mondja itt az ige, hogy lesznek olyan emberek, akik megtérnek, erre a krisztusi alapra helyezik az életüket, de igazán az életük nem sokat ér ezen kívül. Mert nem sok mindent tudnak letenni az asztalra. A mennybe ugyan bemennek, a mennyei dicsőségbe ott lesznek, de mégis az életük egy gyenge élet lesz. De az az érték, hogy Krisztusra helyezte az életét, hogy megtért, az ő neki biztosítani fogja az üdvösséget, mert aki elfogadja hittel Jézus Krisztus, megvallja a bűneit, annak üdvössége lesz. De hadd mondjam azt, hogy legyünk annyira igényesek magunkkal, te magaddal, az életeddel, a házasságoddal, a munkáddal, a vállalkozásoddal, bármivel, hogy ne ilyen szénaszalma kategóriába gondolkozzunk, hanem értékes dolgokat próbáljunk tenni, és ezek az értékes dolgok bearanyozzák most is az életedet, az Isten áldását hozzák, és az örökké valóságban is emlékezni fogsz rá. Azért, mert ezek örökké valóak lesznek. Azt mondja a Biblia, hogy ezek a dolgok, amelyek ilyen örökké valóak, azok olyan, mintha egy bankszámlán gyűjtesz pénzt, most nem látod, de valamikor majd egyszer hozzányúlhatsz. Olyan dolgok, amelyeket itt élsz meg, de a mennybe is kamatozni fog. És ezek a dolgok meghatározzák a jelenedet, meg meghatározzák majd a jövődet is. Egy példát szeretnék csak hozni. Azt mondja Dániel 12-ben az ige, hogy azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd, némelyek az örök életre, némelyek a gyalázatra és az örök utálatra. Ugye megvan a két kategória. A hitvány élet, a semmi értelme nem volt, meg megvan az örökké valóság, az áldás. Az okosok fényleni fognak, mint a fénydő égbolt, akik sokakat az igazságra vezettek, mint csillagok mindörökké. Kik az okosok? Hát egyrészt, akik megtérnek. A másik, akik sokakat az igazságra vezetnek, akik az Isten dicsőségére élnek, azok lesznek az okosok. és azok fényleni fognak ott a mennyei dicsőségben is. A kérdés az, hogy te szeretnél ott a mennyei dicsőségben is egy ilyen fénylő csillag lenni? Vagy pedig ez a beesünk az ajtón? És legalább jó helyen vagyunk. Az Isten arra hív téged, hogy értékes életet éljél. Az Isten arra hív téged, hogy ne hülyeségekkel, értelmetlen dolgokkal töltsd el az életedet, hanem olyan dolgokkal, amely a mennyben is dicsőséget hoz. Azt mondja a Biblia 1 Korintus 10-ben, hogy bármilyen hétköznapi dologgal is foglalkozunk, akármilyen profán dolognak is hangzik, hogy eszünk-iszunk, ugye? Nem itt mond Pál apostol? Akár esztek, akár isztok, az Istennek a dicsőségére tegyétek. És minden mást, amit tesztek, tegyétek az Isten dicsőségére. És én ezt szeretném ma ilyen üzenetként átadni nektek, hogy legyünk annyira igényesek magunkkal, hogy egyrészt, aki mi nem tért meg, annak fontos legyen, hogy Krisztusra helyezze az életét, mert ez az alap, ez a jó alap. És hogyha Krisztusban van az életed, akkor szenteld meg a mindennapjaidat, a tevékenységedet, a dolgaidat azzal, hogy az Isten dicsőségére teszed. És lehet az Isten dicsőségére takarítani, lehet az Isten dicsőségére öregekkel foglalkozni, lehet az Isten dicsőségére vállalkozást kezdeni, lehet az Isten dicsőségére házasodni, vagy lehet az Isten dicsőségére gyülekezetbe jönni, lehet az Isten dicsőségére anyagi dolgokkal foglalkozni. Erre a válasz határozottan igen. És lehet ennek az ellenkezője is, hogy nem az Isten dicsőségére teszem ezt, hanem bármi más motivációval. Ha az Isten dicsőségére teszel valamit, ha ez a motiváció van benned, hogy amit most teszek, én ezzel szeretném az Istent megdicsőíteni. Ez a motiváció, ez értékessé teszi azt, amivel foglalkozol, és hogyha ez nincs benned, mert teljesen mindegy, mert úgyis meghalunk, meg nem tudom, meg úgyse értékeli senki, úgyse köszönik meg, mert vannak ezek az emberi hozzáállások, akkor nincs benne ez a pozitív hozzáállás, hogy az Isten dicsőségére akarom tenni, én hálás vagyok az Istennek az életemért, és valamit vissza akarok adni neki. És ha nem az Isten dicsőségére teszed, ugyanazok a dolgok lehet, hogy hitvány dolgok lesznek. Bármi, akár esztek, akár isztok, bármit is cselekeztek, azt mondja a Biblia, tegyétek az Isten dicsőségére. És ez egy teljesen más kategóriába helyezi az életünknek a dolgait. Lehet nyaralni Horvátországban Isten dicsőségére? Lehet. És lehet nyaralni Horvátországban, nem az Isten dicsőségére, ugye? És lehet dolgozni az Isten dicsőségére, és lehet dolgozni nem az Isten dicsőségére. És lehet kereszténynek lenni, vagy úgy csinálni, mint hogy valaki keresztény az Isten dicsőségére, meg úgy is, hogy valaki nem az Isten dicsőségére teszi, hanem magát mutogatja, vagy nem tudom, vagy valami más motiváció van benne. Hogy milyen motivációból teszünk dolgokat, az alapvetően nagyon-nagyon fontos. Az Isten dicsőség, Istennek vagy hálás ezért, az Istennek szánod, az Istennek szenteled az életedet meg a dolgaidat, vagy pedig nem. És most gondolj a munkádra, hogy amivel te foglalkozol. Van benned az a vágy, hogy én ezt az Isten dicsőségére akarom tenni? Gondolj a házasságodra, gondolj a gyerekeidre. Szeretném az Isten dicsőségére nevelni a gyerekeimet. Vagy ha van unoka, akkor az Isten dicsőségére segíteni az unokáimat. Ha bármilyen dolgot elvállalok, ami az életem része lesz, és lehet, hogy ez nem annyira szent dolognak tűnik, de mégis azt mondja, az Isten dicsőségére tenni. Művészkedni az Isten dicsőségére. Festeni és alkotni. Vagy ugyanezeket a dolgokat, amelyeket Salamon felsorolt, kerteket és ligeteket ültetni, épületeket építeni, és sok mindent tenni, lehet az Isten dicsőségére, és lehet az Isten nélkül. A kérdés az, hogy melyiket választjuk. És amikor az Isten dicsőségére teszel dolgokat, ezek mind-mind építik azt az életet, amit majd a mennyben is értékelni fognak, és nem az van, hogy meghalunk és vége mindennek. Azt mondja a Biblia Máté evangéliumának a 25. részében, hogy lesz majd egy olyan nap, amikor hát különleges módon Jézus Krisztus megjelenik majd, és két csoportba állítja az embereket. Elolvasom ezt a rövid szakaszt, és próbáljátok elképzelni szintén, hogy Jézus megjön, az emberiség megjelenik előtte, és ez fog következni. Amikor az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül a dicsőség a trónjára. Tehát ez egy kicsit magasabb dicsőség lesz, mint Salamonnak, tehát ott van Jézus, és ott van az angyali sereg, és ott van előtt az emberiség. Összegyűlnek elője, minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobb keze felől, a kecskéket a bal keze felé elállítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, és örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, vagy hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, hogy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen, vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is, a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor így szól a bal keze felől állókhoz. Menjetek előlem átkozottak az ördögnek és az angyalainak elkészített örök tűzre, mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel, beteg voltam és börtönben voltam és nem látogattatok meg. Akkor ezek így válaszoltak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni, szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg, ezeket csak egyel is a legkisebbek közül velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Ez egy kis betekintés volt abban, hogy Isten hogy tekint ránk meg a dolgainkra. Meglátogatni valakit, kaját vinni valakinek, egy pohár vizet adni, dolgozni, élni az életet, lehet így is, meg úgy is. Lehet az Isten dicsőségére is, meg lehet az Isten dicsősége nélkül a saját örömömre, vagy más motivációval, bármivel. Az Isten dicsőségére éljük az életünket, vagy nem az Isten dicsőségére éljük az életünket. És az a jó hír, hogy ebben a példázatban, amit Jézus elmond itt, nagyon világosan kitűnik, hogy a juhok és a kecskék szíve nem egyforma. De mind a ketten csodálkoznak, hogy most mikor is tettük ezeket, vagy hogy is volt az egész, nem emlékszünk az egészre. De a juhok, akik az Isten dicsőségére akarják élni az életüket, azoknak a szívéből ez jön ki. Hogyha valakit látok, hogy szükségben van, akkor segítek. Hogy a gyerekemet normálisan akarom nevelni, hogy az életemet az Isten dicsőségére akarom élni, hogy a pénzügyeimet a Biblia szerint akarom alakítani, hogy így akarom élni az életemet, mert ez jön ki belőled. Ha te krisztusi alapon állsz, a Szentlélek ezt fogja neked mondani, és erre fog mindig bátorítani. És hogyha te erre igen mondasz, ez azt jelenti, hogy ez fog kijönni belőled, és lehet, hogy amikor majd találkozol az Úrral, akkor te is csodálkozol majd, hogy nem is emlékszem már. Vagy lehet, hogy hálásak emberek neked, és te nem is emlékszel rá, hogy mi is volt, nem is tudom, hogy volt ez, vagy ott voltam, vagy én tettem. De mivel benne voltál, és ez jött ki a szívedből, mert a Szentlélek ezt mozgatta az életedbe, ezért a te életed áldás lesz más életek számára, áldás lesz Istennek, és a mennyei dicsőségben is emlékezni fogsz rá. Nem mindegy, hogy az Isten dicsőségére éljük az életünket, vagy az Isten dicsősége nélkül bármilyen más motiváció van az életünkben. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket, akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül velem tettétek meg. Most gondoljunk csak bele, hogyha úgy gondolkodunk az életünkről, bármit is teszel, bármi is van a naptáradban, vagy a feladatlistádon, hogy ezt én úgy szeretném tenni, hogy Jézusnak teszem. Ez egy szolgálat. Szolgálatként takarítok, szolgálatként kertészkedek, szolgálatként utazok, szolgálatként megyek a munkahelyemre, szolgálatként végzem az életem minden részét, ezt az Istennek akarom ajánlani. Ez egy teljesen más dolog, teljesen más kategória, mint ha valaki csak éli az életét, és aztán majd lesz valahogy. És utólag esetleg már, jaj Istenem, ezt is áld meg, ezt is elrontottam, ezt sem sikerült, nem tudom, valami jó jöjjön már ki azért belőle. Az Isten dicsőségére élni, vagy nem? Az Isten dicsőségére énekelni, vagy zenélni, vagy az Isten dicsőségét kihagyni ebből az egészből. Az Isten dicsőségére prédikálni, vagy más dicsőséget szerezni. Bármi is, ami az életünkben van, lehet az Isten dicsőségére, és lehet az Isten dicsősége nélkül. És rajtunk múlik, hogy melyiket választjunk. Kolossé levél harmadik részében azt mondja a Biblia, hogy ti szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uratoknak, ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel félve az urat, amit tesztek, jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az úrnak, és nem úgy, mint az embereknek. Ez kicsit összefoglalja ezt az egészet. Ez szolgáknak mondja, rabszolgáknak. És kérdezz el, egy rabszolgának, ha fölteszed a kérdést, hogy barátom, mi értelme az életednek, hát lehet, hogy azt mondja, hogy hát semmi. Ez tényleg semmi. Egész életemben dolgozok valaki másnak. Ennek nem sok értelme van. És a rabszolgának is van egy lehetősége, hogyha már neki ez a munkája, vagy ez adatot, akkor ezt csinálja úgy, hogy az Isten dicsőségére. Hogy úgy szolgálja az urát, mintha az nem egy ember lenne, hanem az Isten lenne, vagy mint Krisztus szolgálná. És ez teljesen más megvilágításba helyezi az életünknek a tevékenységeit. És fordítva is igaz, hogy amit viszont nem tudsz az Isten dicsőségére tenni, tehát van valami, amit úgy gondolod, hogy megcsinálod, vagy elmész, hogy megteszed, de ezt nem lehet az Isten dicsőségére, na ez az igazi szemét. Ezt kell kihagyni. De amit lehet az Isten dicsőségére, amit az Isten örömmel fog elfogadni, akkor azt tedd az Isten dicsőségére. Még ha rabszolga valaki, akkor is. De hogyha körbenézek, itt elég kevés rabszolgát látok. Hát itt ez a szabad embereknek a gyülekezete. Sok lehetőség van előttünk. Sok mindennel foglalkozhatunk. És ebben a sok mindenben egy fontos alapelv, hogy bármit is teszünk, tegyük mindezt az Istennek a dicsőségére. Hogyha visszatérünk Salamonhoz, Salamon végül is, amikor úgy elemzi a nagy életet, végcsinálja ezt a tesztet, és elmondja, hogy hát végül is, hogyha halálig nézzük, akkor semmi értelme semminek. De a végén azt mondja a Prédikátorok könyve 12. rész 13. versében, hogy a végső tanulság, a végső konklúzió ez, féld Istent, tartsd meg a parancsolatait, mert ez minden embernek a kötelessége. És hogyha ez fölötte van mindennek, az Isten félelem, az Isten dicsőségére való élet, akkor ez egy egészen más, mint hogyha enélkül éli valaki az életét. És most egy rövid teszt legyen nekünk saját magunknak. Az elmúlt hétre, ha visszagondolsz, mi az, amire úgy tekintesz, hogy hú, ez az Isten dicsőségére volt. De jó. És mi az, amire esetleg úgy tudsz visszaemlékezni, hogy hát ez megtörtént, de ebből valahogy kimaradt az Isten dicsősége, meg az Isten, vagy eszembe se jutott, hogy ezzel foglalkozni kellene. Kedves Kősziklet gyülekezet, ennek a mai üzenetnek a lényege az, hogy vegyük fel az örökké valóság szemüvegét, és úgy nézzük az életünket, hogy nem megszületünk és meghalunk, hanem megszületünk és örökké élünk, és ahhoz, hogy ez megtörténjen, meg kell térni, és az életünkben aranyat, ezüstöt és drága követ kell építeni az életünkre. Ami igazi mennyei érték, mert ez a mennyben is kamatozni fog. És hogyha így éljük az életünket, ilyen Isten dicsőségére éljük az életünket, ez felszabadít. Ez örömtelivé teszi az életedet, még akkor is, hogyha nagyon hétköznapi vagy nagyon monoton munkát kell végezni. Az Isten dicsőségére mindent. Arra hívlak benneteket, hogy imádkozzunk ezért, hogy neked is, nekem is valamennyünk tudjuk megszentelni az életünket, a dolgainkat, és a profán dolgokat is tudjuk az Isten oltárára tenni, vagy az egyszerű dolgokat is, és mondjuk azt, hogy Uram, én ezen túl ezt is a te dicsőségedre szeretném tenni. Imádkozzunk. Drága mennyi Atyám, kérünk téged, hogy tisztítsd meg a szívünket minden bűntől, minden gonoszságtól, vagy tisztátalan motivációtól, mert tudjuk, Uram, hogy az életünkben a legnagyobb teher, vagy a legtöbb szemét az nem más, mint a bűn. És kérünk téged, hogy szabadíts meg ettől. Köszönjük, hogy Krisztus meghalt ezért. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, mennyei Atyán, Krisztusban, és nálad van kegyelem, van szabadulás, van szabadság, és a te dicsőségedbe megengeded, hogy beleláthassunk, sőt, úgy élhetjük az életünket, hogy mindez a te dicsőségedre legyen. Uram, kérünk téged, hogy újíts meg bennünket, és ha megfáradtunk az élet különböző dolgaiban, ha valamire úgy tekintünk, hogy ennek már nincs semmi értelme, kérlek, hogy újíts meg bennünk mindazt, ami jó, ami nemes, ami tőled van, ami tökéletes, hogy velünk tudjon lenni a békességnek az Istene, hogy te magad ott legyél az életünkben. Imádkozom azért, Uram, hogy segíts nekünk a következő napokban, sőt az egész életünkben, a dicsőségedre való életben. Imádkozom azért, Uram, hogy az örökké valóság az legyen egy fontos vágy a szívünkben, hogy soha ne tudja semmi ezt eltorzítani, vagy elhomályosítani. Hogy minden nap, amikor éljük az életünket, tudjuk azt, hogy örökké fogunk élni, és majd lesz egy olyan nap, amikor vele találkozunk színről színre. Uram, köszönjük, hogy sok olyan dolog lesz majd, amit majd ott fogunk megérteni, meg megismerni, ami itt az életünkben érték volt, de most talán észre se vesszük, vagy nem tudjuk fölfogni még. Köszönjük, Urunk, hogy te vezeted az életünket. Hiszünk benned, és imádkozunk azért, hogy tudjuk azt az életet élni, amit az igében olvastunk, hogy legyünk olyanok, mint a jók, akiknek a szívében ott volt az a sok-sok érték, amit te helyeztél bele, és ez jött ki. Urunk, kérlek, hogy így áld meg az életünket. Vigyázz ránk, és őrizd meg bennünket gonoszságoktól, hiába valóságoktól, fölösleges dolgoktól, bűnöktől, és áld meg az életünket, hogy tényleg a te dicsőségedre tudjunk élni. Jézus nevében kérjük mindezt. Amen.